Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozunk. Uram, Te azt ígérted a tieidnek, hogy közöttük fogsz lakni, sőt, bennünk leszel. A Te drága, szent lelked, szellemed által beköltözöl az emberi szívbe, és Uram, ekkor történik meg az a csoda, hogy új élettel, újjáteremtve dicsőíthetünk, áldhatunk és magasztalunk téged, és részesei lehetünk annak a mennyei ajándéknak, amelyet te hoztál el számunkra. Köszönjük, hogy a megtölt kenyér, a kiömlött bor, a te drága tested és véred értünk áldozata elég a mi bűneink eltörlésére. Köszönjük ezt a drága kegyelmet, és áldunk azért, hogy az igében is elénk állítod, Uram, a te áldozatodnak dicsőségét. Amen. Olvasom Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 9. fejezet első versétől a 15. versig. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye, mert sátrat építettek, amelynek első részébe volt a gyertyatartó, az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentének. A második, kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany illatáldozati oltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az aranyedény, mannával tele és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni, miután ezeket így rendezték el, a sátor első részében mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. A másodikban azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Most csak idáig olvasom, és majd utána, ha ideértünk a magyarázatba, fogom tovább olvasni az igét, a 15. versét. Szeretett testvéreim, a múlt alkalommal hallottunk arról, hogy az Úr bejelenti az új szövetséget. Ez az új szövetség, amelyet Jeremiás próféta olyan világosan elmond a Szentlélek által, hogy mit is jelent ez. Láthatjuk, hogy ott a bűnbocsánatról van szó, arról van szó, hogy többé nem lesz emlékezés a mi bűneinkre, és hogy mindenki meg fogja ismerni az Urat, kicsik és nagyok. És ez az ígéret, ez a 6. században hangzott ugyan el, de már elhangzott eleve a paradicsomi bűneset után, és elhangzott különösen hangsúlyosan Ábrahámmal kötött szövetségben, hiszen azt ígéri Isten Ábrahámnak, hogy az ő utódjában, az ő magjában áldatik meg minden nép. Pál így utal vissza az Ábrahámnak adott ígéretekre a Galata levél 3. fejezetének 16. versébe, az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az írás és az ő utódainak, mint a sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ugyancsak Pál értelmezi, hogy miért nem jelent meg a Krisztus csak a maga idejében. Az ember arra gondolhatott volna, amikor Isten kiszabadítja Izraelt Egyiptomból, és amikor beviszi az ígéret földjére, miért nem jelenhetett volna meg Krisztus? Az írás pedig azt mondja, és Pál itt világosan beszél arról, a törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. Ez a 90-es fordítás. A 14-es így mondja, közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Tehát itt a törvény munkájára utal az ige. Közbe jött. Közbe kellett jönnie. Meg kellett előzni a Messiást, a Krisztust a törvénynek. Miért? Mert a törvény nem megváltó, hiszen a törvény a test miatt erőtelen, hanem a törvény azért adatott, hogy az ember megtudja, hogy Isten mit tart bűnnek. A törvényből mondja az ige, a bűn ismerete adatik. Tehát a törvény, mondja ugyancsak a Galata levélben Pál, a Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény tehát az ígéretek ellen van. Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Galata 3:21-22. Tehát közbe kellett jönni a törvénynek, és egy kicsit drámaiban szeretném megfogalmazni, hogy a törvény arra való, hogy megtudjam, hogy bűnös vagyok az Isten szem előtt, elveszett vagyok, elkárhozott vagyok. A törvény arra való, hogy elítéljen. Miért? Mert az, aki megérti, hogy ítélet alatt van, az azt is megérti, hogy kegyelemre szorult. Hiszen akit Isten elítélt, annak nincs más lehetősége, mint hogy kegyelmet kér. És ez a kegyelem Krisztusba adatott hit által. Jézus Krisztus nagyon kiélezi a törvényből való megigazulás lehetetlenségét. Azt mondja a tanítványainak, mert mondom néktek, ha ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tudók és a farizeusokét, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Máté 5:20. Semmiképpen. Végzetes szó, de sokan mégsem veszik komolyan. Hallottuk, hogy az új szövetség a bűnök bocsánatára kötött szövetség. Valószínű nem egészen értette a Jeremiás korabeli, még hívő zsidó ember sem az új szövetség üzenetét. De gondolom jobban megértették, amikor a babiloni fogságba kerültek, amikor nem volt templom, nem volt Isten tisztelet, nem voltak áldozatok, hanem az Isten csak az igét, most a csakot nagyon-nagyon zárójelbe teszem, tehát csak az ige maradt számukra, a kinyilatkoztatott isteni szó. De megtapasztalták, hogy ott a fogságban igenis beszél velük az Isten. Ott volt velük Ezékiel, olvashatták Jeremiás könyvét. Tehát ez a semmiképpen, ez egy végzetes szó Jézus szájából, ami azt jelenti, hogy nincs saját igazságom. Nem állhatok meg az Isten előtt, szükség van a kegyelemre. És itt ütközik tulajdonképpen, és itt kell folytatódnunk, hiszen ezzel folytatja az apostol, hogy visszatekint az Ószövetség Isten tiszteleti rendjére. Azt mondja, igenis a régi szövetségnek is megvolt a maga Isten tiszteleti rendje. Hiszen az Istennél mindig rend van, és az az Isten tiszteleti rendet Isten rendelte a Mózes számára. Ez nem valami ember kitalálta Isten tisztelet volt, hanem isteni parancsra így kellett tisztelni őt. És ezt egy kicsit jegyezzük meg, mert olyan radikális, hogy úgy kellett felépíteni a sátort a mennyei mintára, ahogy azt Isten megparancsolta. Úgy kellett az Isten tiszteletet, úgy kellett az áldozatokat gyakorolni, bemutatni, hogy az Isten elrendelte. Isten nem lehet a saját tetszésünk szerint tisztelni. És itt ez a kiélezett helyzet előrevetíti azt a gondolatot, hogy amikor eljön az Úr, akkor a régi elavul, a régit Isten leváltja, és életbe lép az új szövetség, és itt is, itt van a kell. Most így kell tisztelni az Istent, mert eljött a fiú. Majd kitérek erre, hogy mennyire drámaian bemutatja ezt az Úr, hogy itt nem gyakorolhatod a régit, ha egyszer megjelent az új. A sátornak most nem beszél a pitvaráról, tudjuk, hogy a templom előtt volt a mosdó medence a papok számára, és a réz oltár, az áldozati oltár, ahol be kellett mutatni az áldozatot. Ez is egy rendkívüli prédikáció volt Isten részéről. Gondoljatok bele az egész világon. Ez az egyetlen hely volt az, amiről Isten kijelentette, hogy ott lesz jelen a Szentek Szentjében, sehol máshol. Ez nagyon megrázó kellene legyen, de hát világos, hogy az egy Istennek, egy Isten tiszteleti helye kell, hogy legyen. Egyetlen oltár, ahol az egyetlen oltáron az egyetlen Istennek bemutathatták az áldozatot. Beszél a két részről, a sátor két részéről. A szentélyről, ahova bemehettek a papok, ahol a menóra, a lámpatartó állt, ahol a kenyerek asztala volt, amelyet egy kárpit választott el a sátor második részétől, a Szentek Szentjétől. Ez mély kiábrázolása mindannak, amiről most Isten igéje beszél. Az első sátorba bemehettek a papok. Nagyon érdekes, hogy itt az apostol úgy fogalmaz, mintha az illat áldozati aranyasztal a második kárpiton belül lett volna. Nem ott volt, a szentélybe volt, közvetlenül a kárpit előtt. Szellemi értelemben tartozott a Szentek Szentjéhez az illat áldozati oltár. Tehát mégsem lehetett belül, mert a papok, amikor naponként bemutatták az illat áldozatot, az imádságot jelképező áldozatot, akkor sem láthatták a Szentek Szentjét. Tehát ezt jegyezzük meg, itt nem valami tárgyi tévedésről van szó, hanem arról a szellemi üzenetről, hogy tulajdonképpen az imádás, az Isten imádása, az Isten előtti imádság, az felszáll a mennyei trónterembe. Olvassuk is, hogy amikor átvette a könyvet, mármint az Úr Jézus a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 bén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár, tele füstölő szerrel. A szentek imádságai ezek, jelenések 7-8. Ebből láthatjuk, hogy a mennyei szentélybe jut fel a hívők imádsága, amely Isten trónja elé érkezik, de itt az a szomorú kép tárul elénk, hogy még a hívő ember, a hívő zsidó pap sem imádkozhatott úgy, hogy bemehetett volna a Szentek Szentjébe. Aztán elmondja az apostol, hogy mi is volt a ládában, mert ez a szent láda, ez Isten jelenlétének, az ő trónusának szimbóluma volt. Ebben a ládában ott volt az ige, az Isten kinyilatkoztató 10 igéje, a törvény, az isteni törvény. Aztán ott volt az Áron kivirágoztatott veszélye, amely tulajdonképpen hitelesítette az ároni papság szolgálatát. És ott volt a manna, amely jelképezte azt, hogy Isten táplálja az embert, és nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Csodálatos szimbólumok voltak ezek, amelyek a mennyei sátort szimbolizálták, és Isten földi helyévé, szent helyévé tették. Azért mondja az ige, hogy a szentek szentje, a legszentebb hely a földön, ahol jelen volt Isten az ő lelke által, hiszen ezt ígérte. Aztán rátér az apostol arra, hogy milyen erőteljes Isten tiszteleti rend volt az áldozati rend. Azt olvassuk itt, hogy a második szentélybe azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vétkeiért. Tehát egyszer mehetett be a főpap, senki más nem mehetett be a szentélybe. Tudjuk, amikor a Mózes harmadik könyvének 16. fejezetében olvasunk erről a második verstől a 29. versig, írja le Isten igéje nekünk a nagy engesztelési ünnep, így mondhatnám, szertartását, előírását, mindazt, amit meg kellett tenniük ezen a ünnepnapon, a nagy engesztelés napján, akkor visszatekint az ige arra, hogy mi történt akkor, amikor Áron két fia, Nádáb és Abihu engedetlen módon idegen tűzzel bementek a szentek szentjébe, az Úr színe elé. Azt olvasuk, hogy tűz csapott ki és megölte őket. Egy rettenetes jelenet. Minden vallásos ember szíve megdermed. És azt mondják, hát ilyen az Isten, ilyen kegyetlen az Isten, a saját papjait megöli. Testvérek, ennek mélységes üzenete van, amit a világi ember egyáltalán nem akar megérteni, de sokszor még a vallásos ember se érti meg, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz az ő szentségére tekintettel senki nem mehetett be a szentek szentjébe, a főpap is az áldozati állat vérével mehetett csak be az Istenhez vezető út. Így mondom, egy kicsit furcsán, hogy a vér útja. Természetesen az állatvér csak előképe majd az Isten bárányának, a kiontott vérének előképe, amely megnyitja a szentélybe vezető utat. De itt, ekkor és most senki nem léphetett az Isten szín elé. Tudjuk, Uziás király vette a bátorságot és bement, ugyancsak a szentélybe ment be, és az illat áldozati oltáron akart bemutatni áldozatot, és tudjuk, hogy leprás lett. Azonnal leprás lett. Nem tehette meg, mert hiszen nem volt pap. Ez csak a papok joga volt. Tehát ezzel is csak azt akarom a példával erősíteni, hogy milyen mérhetetlen, elképzelhetetlenül szent a mi Istenünk. És mi hívők is gyakran hajlamosak vagyunk elfelejtkezni Istennek erről a félelmet ébresztő szentségéről. Erről beszél tulajdonképpen az engesztelés ünnepe, de rögtön beszél arról, hogy ez a félelmetes és szent Isten magáról így nyilatkozott, hogy irgalmas és könyörületes Úr az Isten. Ezt a kettőt nem lehet egymás ellen kijátszani. Az ő félelmetes szentsége és az ő irgalmas atyai szíve az ő isteni mi voltában együtt van. Ezt a kereszt is kiábrázolja. Tehát így mondja az ige a zsidó 12.29-ben, hogy Istennek tetsző módon szolgáljunk tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Tehát háromszor lépett be a pap, ezt ugye a Mózes harmadik könyve 16. fejezetéből tudjuk, hogy háromszor lépett be az engesztelés nagy ünnepén a szentek szentjébe. Először az oltárról vett tűzzel. Az áldozat oltárról vett tűzzel, amire szent füstölő szereket kellett a főpapnak tennie, és így belépni a szentek szentjébe. És ezzel jó illatot árasztott, illetve mint egy füst függönyt árasztott ez az illatszer, amely eltakarta Isten dicsőségét a belépő főpap szemei előtt is. Aztán másodszor önmagáért és a családjáért kellett egy bikát áldoznia, és ennek a bikának a vérével léphetett be. A fedélre kellett hinteni a vérből majd 7-szer a láda elé, amelyel azt jelenti, hogy a teljes engesztelést kellett szerezni a saját bűnéért. És miután ezt az engesztelést bemutatta, aztán léphetett be a nép vétkéért kiválasztott bak vérével. Itt egy nagyon érdekes szertartásról beszél a Mózes harmadik könyve, hogy ki kellett választani a szentély bejárata elé vezetett két kecske bak közül, egyet az Úrnak, egyet Azázélnek. Erre majd mindjárt kitérek. Az Úrnak kiválasztott bakot fel kellett áldozni, és a főpap ennek vérével a népért való engesztelést végezni léphetett be harmadszor az ünnep napján a szentek szentjébe. És amikor ezt a szentek szentjébe elvégezte, akkor többet ő se léphetett be. Csak egy év múlva újabb alkalommal a szentek szentjében. Meg kell jegyeznünk, hogy ennek van egy nagyon megrendítő üzenete, hogy a bűnös ember nem léphet az Isten színe előtt. Mózesnek azt mondja az Úr, hogy nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. Vagy emlékezünk Illésre, a hatalmas prófétára, aki a Hóreben egy barlangban menekül Jezabel elől, és aztán hegyeket szaggató szél, tűz, földrengés, és azt olvassuk, hogy egyikben sem volt jelen az Úr, és aztán egy csendes hang hallatszott, és akkor Illés eltakarta az arcát. Igen, ilyen az Isten szentsége. De mit jelent az az Azázélnek feláldozott bak? Az írás magyarázók négyféle értelmezést adnak ennek a szónak, ami nem fordul elő a Bibliában, csak ezen a helyen. Az első, hogy a menekülés kecskéje. A második, hogy egy tulajdonnév, ez az Azázél, egy pusztai démon neve. A harmadik feltételezés a sziklás szakadékot jelent, ahol lelökték a kecskét, hogy elpusztuljon. A negyedik teljes eltávolítást jelent. Tehát tulajdonképpen bármelyiket is értelmezzük, mindegyiknek az az üzenete, hogy Isten népe között nincs helye a bűnnek. A főpapnak mindkét kezét rá kellett tenni az Azázélnak kiválasztott kecskebak fejére, így mondja az ige, hogy rányomni, rátenni és megvallani Izrael bűnét a bűnbak felett. Rávetni a bűnbakra Izrael minden vétkét és elűzni, kivinni a pusztába. Tulajdonképpen ez a kép azt jelenti, hogy Isten népe között nincs helye a bűnnek, el kell távolítani. Sokan kérdezgetik, hogy vajon mit jelent, hogy Jézus alászállt a poklokra, én így tudom értelmezni, hogy azt jelenti, hogy elvitte az Úr a mi bűneinket oda, ahol a bűnnek a helye van, az ítélet helyére. Isten népe között nincs helye semmiféle bűnnek. Mindezen Isten tisztelet rend áttekintése után arról kezd el beszélni az ige, hogy mit jelent Mit akar kijelenteni a Szentlélek ezáltal nekünk? Először is azt, hogy el van zárva az út. Az Isten színe elé nem járulhat a bűnös ember. Ezt rendkívül komolyan kellene vennünk, és azt is, hogy ezt nem játszhatjuk ki. Olyan gyakran ott van a vallásos ember szívében az a könnyelműség, az a felületesség, és nincs ott az az isteni szent félelem benne. Gondoljunk arra, hogy Isten ezt az egyetlen szentét, ezt az egyetlen templomot, amelyet Salomon aztán felépített, tudjuk, hogy hagyta lerombolni. Így is mondhatnánk, leromboltatta. Előtte megfeddette Jeremiás által a népet, aki abban bizakodott, hogy nem jön ide be babiloni király. Mit mondtak ez által? Hát az Isten se fog minket elítélni, mert itt van az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez, és akkor azt üzeni az Úr, ne bízzatok hazud ígéretekbe. Hát hogy? Hát azért, mert azt mondja, majd, ha csak megjobbítjátok útjaitokat. Tehát nem lehet az Istent kijátszani. Nagyon fontos ezt megérteni. Nem lehet Istent kijátszani. És aztán rátér, bár itt még meg kell jegyezni, hogy Jézus a második templomról is azt mondja, hogy imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Miért? Mert nem ismerték fel, hogy elutasították, pedig világosan megmondta. Azt mondta az Úr Jézus, hogy nagyobb van itt Salamonnál, nagyobb van itt Jónásnál. Sőt, azt mondta, nagyobb van itt a templomnál. Miért? Hiszen a templom nagysága azért abból állt, hogy jelen volt benne az Isten. Nem a sátor művészi kivitelezése, vagy a templom csodálatra méltó építészeti csodája tette a templomot egyedivé, szenté, csodálatossá, hanem a benne lakozó Isten. Hogy az embert is, mint sátort, Isten benne lakozó lelket tudja újjáteremteni, újjátenni. És annyira értetlen, és be tud sötéteni az ember szíve, és nem értik meg az isteni üzenetet. És azt gondolják, hogy egy hamis Isten tisztelet, mint egy rituálé. Az Isten kifizethető, lefizethető, rendezhető. Talán ez a kép legjobb arra, amikor hamisan urvacsorázik valaki. Vagy ahogy hamisan mutatott be a zsidó ember egy áldozatot az Istennek. Úgy értelmezték, mint kifizetni a bírságot. Igen, vétkeztem, de kifizetem a bírságot. Erre mit mond, ugye, erre a válvonogató felületes bűnlátásra mit mond az Úr igéje? Ugye a Biblia órán hallottuk, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél, olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Ugye a 1 Sámuel 15-22-23. Tehát egyszerűen Isten nem engedi meg, nem enged kibúvót. Nincs semmiféle vallási lehetőség. A teljes aházat elveszett vagyok. És ugyanígy Ézsaiás egyben az Úr elítéli az ünnepeiteket, aztán elítéli Ámos próféta által az 5. fejezet 21-től 27-ig megrendítő módon elítéli ezt a hamis áldozatot, és akkor az egész áldozat, amit ő elrendelt, kvázi nem ér semmit. Hát minden azon múlik, mi van a szívedben, mi van a szívemben. Ez a mély alázat az Isten szentsége előtt, a teljes elveszettség tudata, a kegyelemre szorult ember állapotában vagyok, akkor minden rendben van. De akkor sem a bakok és bikák vére, és erre akar kitérni az apostol, és most tovább is olvasom az igét. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. példázat ez nekünk a mostani időre, mert ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutattak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni azt, aki az áldozatot bemutatja. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való, nem is pakok és pikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szedett. Mert ha bakok és bikák vére, és a tehén hamva tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Gyönyörű szép ige ez, amelyet most felolvastuk, szomorúan kijelenti a Szentlélek, hogy zárva van az út. Az út tudjuk, mikor nyílt meg a Szentek Szentjébe, amikor kimondta az Úr Jézus a kereszten az Isten báránya, elvégeztetett, amikor bemutatott a mennyei áldozat, az örökkévaló lélek által önmagát feláldozó hű főpap, drága vérért ketté hasadt, a Szentek Szentjét takaró kárpit, és megnyílt az út a trónus elé, az Isten kegyelmének trónusa elé. Ez a gyönyörűséges kép ábrázolja ki azt a csodálatos váltságot, amely örökké való váltság, amely meg tudja tisztítani a lelkiismeretet. És itt meg kell említenünk, mi is ez a lelkiismeret. Kétszer szól róla most ebben a rövid szakaszban az ige. Egyszer arról beszél, hogy ezek az állatáldozatok, az ószövetségi rendszer nem tudta tökéletessé tenni a lelkiismeretet. Másodszor úgy emlékezik meg róla, hogy a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Mi is a lelkiismeret? Az ember Isten képére teremtetett, és egy csodálatos lény. És ahogy említettem én ezt már többször is, a Szentek Szentje, ami legbelsőbb lényünk, középpontja, ahol az Istennek fenntartott hely van. Ott a Szentlélek által maga Isten vesz, kell, hogy megalapozást. De ez csak úgy lehetséges, ha megszenteltetett ez a hely, ha kitakarítatott, ha megtisztítatott, az Isten nem fog beköltözni a disznóba. Ő csak a megtisztított szívbe költözik be, és itt van a vér jelentősége. Ahogy a János apostol mondja, hogy Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát a megtisztított Szentek Szentjébe, a te szívedbe lép be az Isten. De még ezt megelőzően mondhatnánk, hogy ott van a szentély, a lelkiismeret helye, a pszichébe beépítve, a szívbe beépítve, az emberi szívbe van beépítve a lelkiismeret. Ez a csodálatos jelzőrendszer, egy olyan isteni jelzőrendszer, ami érzékeny. Érzékeny és megszólal, mint egy vészcsengő akkor, amikor az ember átlépi az Isten rendjét, a törvényét. Amikor bűnt követel, megszólal a vészcsengő, sőt már az érzékeny lelkiismeretben akkor megszólal az isteni vészcsengő, mielőtt még elkövetné a bűnt. Éppen ez a csodálatos Igen, ám de a bűnesek folytán az ember lelki ismerete eltompult, érzéketlenné lett, az ördöggel való kapcsolat tompává teszi a lelkiismeretet. Csak nézzünk körül. Már sokszor egész fiatal gyerekeknek nincs lelki ismerete. Azt se tudják, mi a bűn. Fogalmuk sincs, hogy az Isten előtt mi az, ami gonosz, és mi az, ami jó. És ezt a lelkiismeretet egyedül csak Isten a megtérés során tudja megújítani, ismét érzékenyé tenni. És erre nagyon nagy szüksége van a hívő embernek, hogy legyen egy megtisztított lelkiismerete. Mert minél több bűnt követel az ember, és itt az öreg embereknél lehet megtapasztalni sokszor, hogy az élete során felhalmozódik a bűn, ahogy József Attila mondja, lerakódik, mint a guanó, betemeti a lelkiismeretet, és totál érzéketlené lesz. És ezt a bűnt eltakarítva a Krisztus vére újra érzékenyé teszi a lelkiismeretet. És ezzel szolgálhatunk az élő Istennek. Olyan érdekes, hogy a lelkiismeretet összekapcsolja a szolgálattal az ige. De a lelkiismeret az tartalmazza azt, hogy vajon valóban megtisztított engem az Isten? Valóban megbocsátott engem az Isten? Mert nagyon sok ember úrvacsorázik, veszi a szent jegyeket, és nem éli át a bűnei bocsánatát. Leterhel marad a lelkiismerete. Nem szabadul fel a bűn tudata alól. Az egyszerűen nincs öröme. És itt nagy baj van. És ezért mondja, hogy a bakok és bikák vére ezt nem tudta megtenni, de a Krisztus, aki az örökké való lélek által önmagát áldozta fel, az ő szent vére felszabadított benne. Elhiszed-e, és itt ezt a pontot nagyon meg kell ragadni, elhiszed-e, hogy az ő drága vérért még neked is megbocsát az Isten? Most ezt nagyon hívő, nagyon is csak a hívő embereknek mondom, mert a kívülvalók ezt egyszerűen nem is értik addig, amíg meg nem térnek. Mivel a hívő lelkiismerete újra érzékeny, bizony sokszor abba lelki gubancba keveredünk, hogy az lehetetlen, hogy az Isten újra megbocsásson nekem. Te hidd el, hogy megbocsát. Tökéletesé tesz. A Krisztus vére, de csak az ő vére. Semmi más, csak az ő vére. És akkor van meneteled az Atyához, akkor bemehetsz a szentélybe, és imádkozhatsz. Imádhatod az Urat, és a te imádságod jó illata felszáll a mennyei trónba. Hiszen arról beszélünk az ige, hogy az Úr egy nagyobb sátoronát jelent meg, a mennyei sátoronát. És már többször említettem ezt, hogy hát bizony a földi sátor, meg a mennyei sátor, ég és a föld különbség van. Ő a mennyei sátornál jelent meg, ezért az ő drága vérért hidd el, hogy van bocsánat. És itt van egy csodálatos evangélium, amivel befejezem. Így tehát az új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságára. Van a zsidó nyelvben egy furcsa szó, a kipper, amelyik tulajdonképpen azt akarja kifejezni, hogy az elvégzett engesztelés. Ez az elvégzett engesztelés elég. És olyan csodálatos, hogy örökkévaló. Ugye itt az időtlenséget vegyük figyelemben, hogy az örökkévaló lélek által. Örökkévaló ígéret, örökkévaló bűnbocsánat. Tehát a múltban a zsidó ember, aki a Mesiásra gondolt, amikor a bárányát vitte a templom oltárára, ahogy Jób mondja, tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára megáll a porom felett. Micsoda reménység, miért? Mert a megváltó áldozata elég. Ez az evangélium, ez az örökké való evangélium, amelyet semmiféle emberi szertartás nem pótolhat. A bűnök váltsága helyett örökké való engesztelő áldozatot mutatott be az Uram az én bűnömért és a te bűnödért. És ilyenkor felszabadul, megtisztul a lelkiismeret. Többé nem terhel a bűn, leterhelt, és itt van a szolgálat és a lelkiismeret kapcsolata. A bűntől terhelt lelki ismerettel nem lehet Istennek szolgálni. Ezért, ahogy a főpapnak először önmagáért kellett bemutatni az áldozatot, bevinni a vért a szentébe, úgy először az én és a te életedért bemutatott áldozat megtisztít. És akkor vagyunk alkalmasak betölteni azt a szolgálatot, amit kire-kire rábízott a mi drága Úrunk. Legyen örömünk, az engesztelés ünnepe nagy öröm. Mert ki engeszteltetett az isteni harag, nincs többé rajtad ítélet. Nincs immár többé semmiféle kárhozat ítélete azokon, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye legyőzte benned a bűn és halál törvényét. Ezért adjunk hálát és dicsőítsük a mi drága Úrunkat. Uram, bocsásd meg sokszor a te hívő gyermekeit, mi sem tudjuk a maga valóságában, abban a mérthetetlen, hatalmas tettben elnyert engesztelést és bocsánatot felfogni, amelyet Úr Jézus, te mutattál be ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy nekünk már nem az égő áldozati oltárhoz kell járulnunk, hanem van oltárunk a Golgotán, ahova járulhatunk, mert a mi húsvéti báránunk megáldoztatott. Töltsd be a szívünket, Uram, mennyei örömmel, boldog, felszabadult örömmel, hogy megbocsátottak a mi bűneinket a drága vérért. Amen.